Sziasztok! Aténa vagyok, és ez egy Transpodcast. Honnan tudom, hogy ez nem csak egy fétis, vagy valami múló tévképzet? A középiskola alatt lett internet hozzáférésünk, amivel nem csak végtelenül sok internetes játékra tettünk szert, de a böngészés során rengeteg új szemszögből megfogalmazott cikkeket, véleményeket olvashattam. Olyan weboldalakról, amikről néha döbbenten szereztem tudomást. Közéleti, tudományos cikkek és bejegyzések mellett pedig találtam néhány olyan szöveget is, amiről, mintha valaki más írta volna le a legféltettebb, legsötétebb, magam által is titkolni akart gondolataimat. Szégyenletes volt újra és újra elolvasni, hogy vannak más emberek is, akik arról fantáziálnak, hogy bár férfiként születtek, egy nap egyszer csak hopp, varázsütéssel nőként ébrednek fel. Vagy áruhában, női alakban járják a várost, és ismeretleneket, helyieket képesek elvarázsolni a velük született mágiájukkal, akik nem is sejtik, hogy csak egy illúzió áldozatai, és az álca valójában egy ügyesen színészkedő férfit rejt. A középiskola végén egyre többször játszottam valamilyen számítógépes szerepjátékkal, ahol szinte nem is volt kérdés, hogy ha lehet választani férfi vagy női karakter közül, akkor a nőit válasszam. Persze, ezt is egyből megpróbáltam cukormázba csomagolni, hogy nyilván, férfiként azért választok női karaktert, mert inkább szívesebben néznék egy nőt egész nap a képernyőn, mint egy férfit. Tudatalatt meg sem fogalmazva azt, hogy ebben egy kicsit van lehetőségem kijelni, hogy most nem csak egy női karakterbe bújok, hanem egyúttal női szerepben is tetszegek a többieknek. És az összes interakcióban az jelenik meg, hogy ők meg sem kérdőjelezik, hogy nem nő lennék. Ami persze rendkívül piszkálta a képzeletemet, hogy ez a virtuális karakter mennyire szerencsés, hogy úgy élhet, ahogy én akkor éppen még nem élhetek. Nőként. Vicces, hogy az élet legnehezebb kérdései mennyire nyilvánvalónak tűnhetnek egy utólagos önismerettséggel. Az ilyen cikkek hatására fiatalkoromban gyakran jelentkezett az a nem őszintén kimondott vágy, hogy bárcsak lány lehetnék. De ez nyilván nem azt jelenti, hogy transz lennék, vagy valami ilyesmi, igaz? Biztos csak az interneten olvasottak zavartak össze. Nagyon sokáig képes voltam megakadályozni, hogy ezen gondolkodjak, hiszen minden bizonnyal egy értelmetlen önvizsgálat sehova sem vezetne. Ahogy azonban teltek az évek, egyre többször engedtem meg magamnak, hogy eljátszak a gondolattal. Mi van, ha én nem csak azért akarok erre a kérdésre még gondolni sem, mert mi van, hogyha az a megfejtés, hogy én végül transz vagyok? De ha transz lennék, akkor nem kellett volna ezt már tisztán tudnom nagyon régóta? Akkor ez lehet, hogy mégiscsak egy hóbort? Végül, miután éveken át küzdöttem a bűntudattal és szégyennel, amit az identitásom köré építettem, kimerítettem az összes többi lehetőséget. Be kellett vannom magamnak, hogy transz nő vagyok. Miután saját magamnak kibújtam évekkel ezelőtt, az egyik dolog, amit megtanultam a transz emberektől, hogy valamilyen formában szinte mindannyian feltesszük magunknak ugyanezeket a kérdéseket. Utólag persze könnyű már megválaszolni ezeket. Azonban, amíg bizonytalan vagy az érzelmeidben, és kétségbeesve keresed a válaszokat, gyakran érezheted magadat reményvesztve, egyedül ezzel a kérdéssel. Nincs egy olyan kérdés, vagy kérdéssor, vagy internetes kvíz, ami egyből megválaszolja neked a te saját érzelmeidet. És nincs egyetlen, egyetemes út sem, hogy ezek a kérdések és félelmek hogyan alakulnak át a későbbiekben úgy, hogy jobban megismerhesd önmagadat. De a saját tapasztalataimon keresztül próbálok néhány támpontot adni, hát ha ezek segítenek. Na és mi van akkor, hogyha nem mutattad semmi jelét annak, hogy transz vagy, amikor kisebb voltál? Kamaszkorodban már csak kellett volna valamit tudod, nem? Röviden, ez normális, nem mindegyikünk mutatta ennek a jelét, hogy transzok lennénk. Kicsit hosszabban kifejtve a kérdést pedig, rengeteg múltszázadi gondolkodású pszichológus vagy pszichiáter itt kezdi valahol a kereskélést a nemi diszforiát érző transz embereknél. Hogy hát ha előbukkan egy olyan válasz, hogy kisfiúként még az oviban sokkal szívesebben játszott a babákkal, vagy játszott volna, hogyha hagyják neki, ahelyett, hogy mint a többi rendes fiú, autókkal, vonatokkal vagy kis traktorral kösse le magát. A popkultúra alapvetően úgy döntött, hogy csak egyetlen transz történet van. Egy fiatal transzlány története, aki már pár éves korában nem csak megérti az identitását, de teljes mértékben kérdéseket és kétségeket fel nem vetve egyből azonosul is vele. Már gyerekkorában is a babák és a tea délutánok érdeklik csak. Nem csak felpróbálja a nővére ruháit, de még könyörög is az anyukájának, hogy vegyen neki is sminket és ékszereket. Alapvetően mindig úgy néz ki, mint egy lány, Nőies arcvonásai vannak, alacsony termete, vékony, légies testalkata. Az orvosi hormonterápiáját már gyerekkorában vagy legkésőbb kamaszkorban elkezdi. A környezete nem is feltételezi, hogy nem lányként született volna. És persze valószínűleg a férfiakhoz is vonzódik. A többségi társadalom tehát nagyjából így próbálja beskatujázni a transznők eredet történetét. Aki ettől egy kicsit is eltért gyerekkorában, az a legtöbbjüknek nem is lehet transz. De az, ahogy a kisgyerekek viselkednek, az ennél sokkal bonyolultabb. Fiatalkoromban annyira féltem bármilyen lehetséges következménytől, hogyha bárkinek is elmondtam volna, hogy tetszik, amit érzek, amikor női ruhát viselek, hogy több mint egy évtizedig elfojtottam minden ilyen megnyilvánulást. Ez nem azt jelenti, hogy nem lennék transz, hanem inkább azt, hogy tudatalatt már óvodás, kisiskolás koromban megértettem, hogy az, hogyha önmagam vagyok, ellenségeskedést és gúnyt fog kiváltani a többiekből. Akár tudtad, hogy ki akarsz lenni, akár nem. És függetlenül attól, hogy bárki látott-e előzetesen bármi nyomot, a gyerekkorod nem kell, hogy meghatározza, hogy ki leszel, vagy ki lettél felnőttként. Persze nem minden transznemű nő érzett vagy élt át ilyen gyerekkorában. A legtöbb transznőnek, akit ismerek, klasszikusan férfi gyerekkora volt. Játékautókkal, videójátékokkal és csúszlikkal. Csomóan élből elutasították még annak a gondolatát is, hogy valaha női ruhát vegyenek föl, vagy csak szimplán nem foglalkoztatta őket a kérdés. Az egyik legártalmasabb mítosz a transznőkkel kapcsolatban az az, hogy mi valami furcsa, ultrameleg férfiak vagyunk. Szóval olyan férfiak, akik annyira kirívóan homoszexuálisak, hogy megkerültük a szexuális nemek galaxisát, és valahogyan végül nőkké váltunk. Ezt a negatív sztereotípiát gyakran komikus felhangokkal próbálják a médiában tálalni. Elég csak gondolni arra, hogy mennyire rosszul öregedik az összes olyan jó barátok jelenet, ahol valahogy megpróbálják kifigurázni Chandler apját. Persze emiatt nem érheti útól a cancel culture a jó barátokat, hiszen a maga idejében a többi popkulturális médiához képest szinte úttörő volt abban, hogy LMBT témakört így úgy próbált behozni a köztudatba, illetve hogy valamilyen szinten megpróbálta azokat normalizálni. Ugyanakkor a cis forgatókönyvírók, rendezők így végül a popkultúra fogyasztók számára is valahogy ez kerül be a köztudatba, hogy mi mindnyájan valamilyen szinten a drag kultúra részesei vagyunk csak, vagy csak valamennyire feminis ilyen fiúk vagyunk mind. És ezeket fiatalon nézve, bizonytalanként a saját nemi identitásoddal kapcsolatban még jobban megkérdőjelezhet abban, hogy amit érzel, helyese egyáltalán már ilyen idősen ilyet érezni, és ez nem valamilyen kezdődő fétis lesz-e majd inkább az aktív szexuális korban. Ha már itt vagyunk, mi is az a fétis? Orvosi értelemben a fétis egy tárgyra, vagy nem nemi testrésze való szexuális fixáció, mint például a cipő vagy a lábfétis. A köznyelven azonban a fétisek utalhatnak szexuális vonzalmakra, vagy konkrét szexuális tevékenységekre is. Az ok, amiért a genderkritikus közösség, azaz a transzfóbok ragaszkodnak ahhoz az elképzeléshez, hogy a transznemű nők csupán áruhás fetisiszták, Ray Blanchard szexológustól származik, aki megalkotta az autoginefília kifejezést. Az autoginefília egy későbbiekben megcáfolt elmélet, ami azt állítja, hogy az ember, aki transznőként azonosítja magát, valójában nem nő, hanem inkább csak egy hátborzongató férfi, akiket felizgat a női lét vagy a vagina gondolata. Blanchard szerint az egész tranzíciójuk csak egy bonyolult fétisjáték, amiben az egész környezetüket is mint egy színjátékként belekényszerítik. Már van egy egészen kialakult szexuális fétisem a kényszerített feminizációval kapcsolatban. Akkor ez most mégsem csak egy fétis? Vagy ilyenkor mi a helyzet? Rengeteg nő érez így, és főként azoknál jelentősebb ez a kételj, akik már kamaszkoruk óta rendelkeznek internetes hozzáféréssel. Így közvetve vagy közvetlenül az internetes pornográfia hatása alatt megváltozhattak, hogy mik az ő fétiseik. És ez az, amire Blanchard autoginefilia elmélete is próbált annó magyarázatot adni. Akár csak a gyerekkori, transzneműségre utalható viselkedéseink vagy azok hiánya esetén, a valóság sokkal, de sokkal bonyolultabb, mint ahogy azt a múlt századi gondolkodású orvosok állítják. Olyan társadalomban élünk, ahol a transznőket több mint fél évszázada nyíltan szexualizálják. Sokunk számára az egyetlen transznő, akivel felnőttként találkoztunk, pornósztárok, szexuális deviánsok voltak az olyan filmekben, mint az előbb említett Jó barátok, vagy a Bárányok hallgatnak, vagy a Fókuszban néha-néha bemutatott transz szexmunkások. Az identitásunk kényszerű újrakontextualizálása, amely nem másra, mint fétisre épül, egy önbeteljesítő jóslat. Szexualizáljuk saját önmegvalósítási vágyainkat, mert azt mondják, hogy csak ennyik vagyunk. Egy szextárgy. Valójában sokkal többek vagyunk, és a pervers lencse használata önmagunk megértéséhez nem egy szégyelni való dolog. És mi van akkor, hogyha nem kívánom a nőiességet kifejezni a mindennapjaimban, ha nem kívánok erre rendes, teljes sóhatárat felépíteni? Ez egy másik olyan elvárás, amelyet az elavult gondolkodású orvosok vagy tudományos szakemberek állítanak fel, és amely nagyon megzavarhatja a bizonytalan ember önérzetét. Számtalan alkalommal lehetett arról is hallani vagy beszámolót olvasni, hogy egy transznőnek azért tagadja meg az orvosa a hormonterápiás kezelést, mert férfi ruhát viselt az első találkozón, vagy néha-néha bizonytalannak érzi azt, hogy minden körülmény között nőként szeretne élni. Bár a nemi kifejezésnek ilyen típusú igénye az utóbbi időben szerencsére visszaszorult, ahogy a mentális egészségügyi szakemberek egyre többet tudnak meg a transzneműség összetettségéről, ez azonban egy újabb szerencsétlen helyzetet hozott létre, mint az előbbi. Mivel a transzemberek sztereotípiákat adnak elő a cis-emberek jóváhagyásáért, a cis-emberek most elvárják, hogy továbbra is erősítsük ezeket a sztereotípiákat, mert szerintük csak ezek mentén lehet minket és érzéseinket érvényesnek látni. Minden személy rendelkezik egy születéskori nemmel, legyen az férfi, nő vagy interszexuális, és azonosulhat a születéskori nemmel, miközben külsőleg úgy fejezi ki magát, hogy a társadalom sztereotípikusan más neműnek tekinti. Vegyünk például egy olyan szemét, aki nőnek született, nőként azonosítja magát, de öltönyben és nyakkendőben jár. Az ő nemi kifejezése abba a kategóriába esik, amit társadalmunkban jelenleg férfiasnak vagy férfinak tekintünk. A nemi identitás, azaz, hogy a személy saját magát milyen neműnek érzékeli, és a nemi kifejezés között van ugyan átfedés, ugyanakkor, ha bárki megmondaná neked, hogy egy bizonyos módon kellene kinézned ahhoz, hogy a nemi identitásod elfogadható legyen, akkor neki nagyon-nagyon furcsa, szűklátókörű elképzelése van ezzel kapcsolatban a világról. A saját magamról alkotott elképzelésem a nemi identitásommal kapcsolatban nem attól lesz helyes, hogy aznap éppen egy beruhát hordok-e vagy sem, vagy egy virágos blizzard szoknyával. Hiszen attól még ugyanaz az ember maradok, ha aznap éppen nincs el kedvem sminkelni, vagy inkább a kedvenc együttesem kissé kinyúlt pólójában és egy kicsit szakadt farmerban jelenek meg. Attól még ugyanúgy ugyanaz a nő fogok maradni. Nincsen túl sok, vagy semmilyen ismert testi diszfóriám, és nem is igazán akarok műtéteket vagy hormonokat. Nem arról van szó, hogy lány akarok lenni, hanem csak inkább nem élvezem, hogy fiú vagyok. Akkor már szóval nem is lehetek transz? Ahhoz, hogy valaki transz legyen, nem kell utálnia a testét. Ha lányként születtél, még lehetsz ugyanúgy transz férfi, hogy nem utálod a melleidet. Ha fiúként születtél, lehetsz még ugyanúgy transznő, hogy nincsen semmilyen ellenérzésed a születéskori nemi szerveddel kapcsolatban. A nemi diszforián kívül azonban van még két másik motiváció, ami képes vezérelni a bizonytalan embereket, akik a tranzíción gondolkoznak. Az egyik az, hogy a személy a nemi identitása különböző aspektusait szeretné felfedezni. Elsősorban azért, hogy eldöntse, hogy mit szeret és mit nem. Vagy az is lehet, hogy már találtál néhány olyan tulajdonságot a másik nemben, amit kedvelhetsz, amelyeket te is elsajátítanál. Ezek lehetnek olyan tulajdonságok, amelyek örömet okoznak neked és boldoggá tesznek. Legyen akár az egy külső jegy, vagy akár egy megtanulható és egy idővel elsajátítható belső tulajdonság. Ahelyett, hogy elszigetelt kategóriákról lenne szó, inkább a motivációk széles spektrumának különböző részeiként lehet erre gondolni. Vannak emberek, akiknél a diszfória sokkal erősebben jelentkezik, anélkül, hogy affinitást éreznének egy másik nemhez. Ezek az emberek inkább a nem bináris vagy androgűn irányba mozdulnak el. Mások úgy éreznek erős affinitást anélkül, hogy a diszfóriájuk túltengne. Ők általában az életük egy későbbi szakaszában kezdik el a tranzíciójukat. Végül azok, akik erős diszfóriát és affinitást is éreznek egy másik nemhez, ők igyekeznek minél hamarabb, minél fiatalabban elkezdeni a tranzíciójukat. Érzéseid akkor is rendben vannak és érvényesek, ha nem szeretnéd a külsődet megváltoztatni. Akkor is, ha csak egy szűk ismeretségi kör, vagy csak a családod tudja, hogy a nemi identitásod nem egyezik a születéskori nemeddel. Nincs ebben a kérdésben helytelen válasz. A nemek kényszerítő, biológiai hatása egy vélt társadalmi felsőbbrendűség egyfajta átverése számunkra. Nincsen annak rossz módja, hogy milyen módon leszel transz, vagy éppen nem bináris. Ha úgy érzed, hogy ezek a szavak megközelítik azt, amit érzel, akkor használd őket. Az egyetlen személy, aki eldöntheti, hogy mi a nemi identitásod, és hogy számodra ez mit is jelent igazából, az kizárólag és egyedül te vagy. Természetesen jogos az a félelem, hogy inkább csak azért szeretnének a bizonytalanok az érzéseiket fétisnek titulálni, mert attól félnek, hogy sosem lesznek passzingok eléggé. A passzing egy személy azon tulajdonsága, hogy egy faji identitás, etnikai hovatartozás, kaszt, társadalmi osztály egy beilleszkedett tagjának tekintik. A transzemberek számára ez azt jelenti, hogy egy adott környezetben a saját nemükben és ciszként érzékelik őket. Ez sajnos nem egy olyan egyfajta szuperképesség, ami egyik napról a másikra meg lehet szerezni, és nem is működik mindig minden helyzetben. Lehetőség van arra, hogy mondjuk passzing legyél a pékségben, ahol transznőként lehölgyemezzen az eladó. Majd a következő pillanatban a postai pultnál egy hatalmas pofont kapjál ezzel kapcsolatban, és uramnak szólítsanak. Az is lehetséges, hogy a hétköznapokban jól megy a passzing, és egy nap, akár a rossz megjelenés vagy egy piszkos haj miatt, ez nap egyáltalán nem fog menni a passzing. Sok transz ember aggódik a tranzíciójuk miatt a saját biztonságuk érdekében, de gyakran látok olyan emberektől online blogbejegyzéseket vagy diskurzusokat, ahol azt kérdőjelezik meg, hogy el kellene egyáltalán kezdeniük a hormonterápiát, ha kicsi a valószínűsége annak, hogy valaha is passzingok lesznek. Ebbe a csapdába én magam is beleestem. Meggyőztem magamat arról, hogy nem vagyok elég transz ahhoz, hogy előbújjak, mert biztos voltam benne, hogy soha nem leszek passzing. Csak mert nem minden porcikát fog teljesen passzing lenni, és az összképen valami nem lesz 100%-osan teljes egy ciszember szemüvegén keresztül nézve, attól az még nem jogosít fel téged arra, hogy úgy gondolj magadra, hogy te ne lennél méltó transznak lenni, vagy elkezdeni a hormonterápiát. Még ha aggódsz is amiatt, hogy a hormonterápia mit jelenthet a személyes biztonságodra nézve, ne hagyd, hogy mások felfogása elhomályosítsa az igazságodat. Számos alkalommal van valami kerülő lehetőséged, munkahelyet vagy éppen várost is válthatsz, vagy magyarként és egyúttal Európai Uniós állampolgárként egyszerű hivatali ügyintézésekkel költözhetsz egy olyan országba, ahol a személyes biztonságod transzként inkább az alapjogaid lesznek, mint sem egy távoli, elérhetetlen cél. A hormonterápia elkezdésének még a gondolatától is ökölbe szorul a gyomrom, nagyon félek tőle. Ha igazán transz lennék, akkor nem inkább örülnöm kellene, hogy végre elkezdhetek kiteljesedni úgy, ahogy mindig is akartam volna? A félelmed egyáltalán nem alaptalan. A hormonterápia alatt lassan, fokozatosan rengeteg dolog meg fog változni az életedben. Nem csak a tested, nem csak a gondolataid fognak megváltozni. A kibújás után elképzelhető, hogy a lehető legváratlanabb helyekről fogsz visszautasításokat kapni. Legyen az egy családtag, aki kibújásod előtt azt mondta, hogy feltétel nélkül szeret. Legyen az egy gyerekkorod óta ismert jó barát, akivel ez a téma sosem merült fel, így nem tudhattad, hogy egy gyűlölködő, transzfób ember. Számtalan dolog megváltozhat a munkahelyeden, vagy az egyetemen is. Ugyanígy szeretnék néhány rövidebb kérdésre választ adni, ami bennem felmerülhetett a tranzíció kezdete során, és ami esetleg benned is felmerülhet. Nem vagyok biztos abban, hogy nekem orvosi hormonterápia kell. Én sem voltam benne biztos. Aztán egy nap azon kaptam magamat, hogy gyanúsan sok cikket olvasok arról, hogy miket jár, hogyha eltávolítatom a heréimet. Akkor is ott úgy döntöttem, hogy ilyet nem csinál egy cisz férfi. Transznő esetében nem érzem magamat eléggé nőiesnek, vagy a transzférfiak esetében nem érzem magamat eléggé férfiasnak. Valószínűleg egy olyan környezetben nőttél fel, ahol kérdés nélkül mindig férfiként kellett viselkedned. Lehet, hogy eddig csak nem volt időt felfedezni a női vagy a férfi oldaladat. Már véget ért a pubertásom, nem késő már elkezdeni a hormonterápiát? Egyáltalán nem. 20, 30, 40 vagy akár 50 évesen is nekiállhatsz a tranzíciónak, és úgyis rendkívül hatékony lesz majd a végeredmény. Akkor kell elkezdeni, amikor lelkileg készen állsz rá. Mi van, ha ez majd elmúlik? Ha ez csak egy ideiglenes érzés? Honnan tudod inkább azt, hogy nem cisznőként vagy ciszférfiként élni volt átmeneti dolog számodra? Erre saját magadnak kell majd választ adnod. Idővel ez is ki fog derülni. De az első 2-3 hónap hormonterápia után, hogyha abba hagyod a kezelést, minden visszafogálni az azelőtti állapotba, szóval nem kell azonnal véglegesen elhatároznod magadat mindenre. Senki nem fog szeretni, hogyha elkezdem a tranzíciót. Ha pedig nem az igazi önmagadat mutatod, csak egy állarcot az embereknek, akkor az jobb, hogyha valami hamisat szeretnének? A transz emberek is ugyanúgy randiznak, ugyanúgy együtt élnek emberekkel, megházasodnak egy idő után. A randizás persze egy kicsit nehezebb lesz, mint cis emberként, de legalább önmagad vagy, és a boldogságodat látni fogja majd rajtad a randi partnered is. Társadalmi szinten is egy kicsit nyugtalanabb a világ velünk kapcsolatban. Még ha eltekintünk is a jogainkkal kapcsolatos politikai civakodásoktól, amelyek a világ vezető testületeiben zajlanak, az ellenünk elkövetett gyűlöletbűncselekmények száma növekszik, és a transzellenes aktivisták erős szövetségesekre találtak a magánszektor vezetőiben és a szervezetvallás szélsőjobboldali felügyelőiben. Senki nem hibáztathat azért, mert félsz attól, hogy mi történhet, hogyha előbújsz. Sokan mások már túl nagy árat fizettek érte, de azzal, hogy az ellenségek előtt meghunyászkodsz, csak saját vágyaitól fosztod meg magadat, miközben az ő igazságtalanságaikra bólintasz rá. Ettől függetlenül persze ez a félelmetes világ is meg annyi szépséget rejt. Az, hogy transznőként kibújtam, egyfelől nagyon sokat tanított önmagamról is, és lehetővé tette, hogy megismerjek rendkívül érdekes, sokszínű embereket, akikkel valószínűleg egyenként soha nem találkoztam volna az életem során. Mivel minden ember és minden tranzíció más és más, és minden ember diszfóriáinak és kedveléseinek összessége egyedi, számunkra így a tranzíció azt jelenthet, amit csak akarunk. Azonban mindezek a kedvelések és diszfóriák összegyűjtése és rendszerezése nagyon sok időt tud igénybe venni. Saját tapasztalatom szerint idővel néhány dologról, amit diszfóriának hittem, kiderült, hogy sokkal mélyebb dologra vezet vissza. Hasonlóképpen hamar kiderült néhány más dologról is, hogy inkább csak rövid távú preferenciák, mint hogy azok hosszú távú szükségletek lennének. Tedd azt, ami számodra kényelmes, és legyél az, ami szeretnél lenni, függetlenül attól, hogy szerinted mások hogyan fogják kategorizálni őket, és hogy beleillenek-e abba a bizonyos ideálba vagy sem. A cél az, hogy te boldog legyél, ne pedig bezárt. A nemünk áldás. Soha nem volt átok, bármennyire is keserűen próbálják ellenségeink másként hangoztatni ezt. Testvéreid mindig itt lesznek, és mindig számíthatsz rájuk. Ahogyan az az első epizódban is volt, zárásképp most is bemutatok egy zeneszámot, amit egy transz előadó készített. A mostani választásom TR-ra esett. Ő egy francia származású dalszerző és énekes. Tőle hoztam a Guillotine című dalból egy részletet. Ez a zeneszám egy kicsit metálosabb, kicsit hangosabb rockos stílus képvisel, és pont ideális olyan örjöngések levezetésére, ha éppen reggelente késik a vonat, vagy esetleg a közéletben történik valami kellemetlen esemény.
Faire tomber le banc et les frontières. Prendre un ministre au hasard, lui faire une coupe à la Louis XVI. Juste pour rappeler à Gérald nos putains de traditions françaises.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Értékeljétek a podcastet a lejátszótokban, nagyon szeretjük a csillagokat, úgyhogy adjatok minél többet a podcastra, lehetőleg 5 darabot. Ajánljatok az ismerőseiteknek, csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, ahol a remek a társaság, és közvetlenebből ki tudjuk beszélni az egyes epizódokat. A szerver meghívóját megtalálhatjátok az epizód leírásában. Ha van lehetőségetek, támogassatok Patreonon, vagy vegyetek nekünk egy teát Ko-fin. Podcast epizódban elhangzó zenei részletek Fair Use alapon kerültek felhasználásra. Adéna voltam, és egy transzpodcastet hallgattatok. A következő epizód jövő szerdán lesz elérhető. Sziasztok!